A következő percekben Szabó Zsófia beszélgetését hallhatják dr. Martos Balázs püspökatyával a novemberi almádialógus lelki gyakorlatról.
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Galgócin és Szabó Zsófia vagyok, és jelenleg dr. Martos Levente Balázs atyával ülök szemben, aki a Budapest-Esztergomi Főegyház megye segédpüspöke, és most itt vagyunk a budapesti szemináriumban, fogunk egy picit beszélgetni az almádiológus nevezetű lelki gyakorlat kapcsán. Nagy szeretettel köszöntelek, püspök atya.
Én is köszöntelek, és hát a hallgatókat külön szeretettel.
Novemberben készülünk egy Mária Rádió által szervezett lelki gyakorlatra, aminek te leszel a vezetője, ez Balaton-Almádiban lesz, és a központi téma ugye a hálaadás lesz. Ennek kapcsán arra gondoltam, hogy egy kicsit induljunk a kályhától, hogy így fogalmazzam meg, és egy picit személyesebb hangvételű kérdéseket szeretnék neked szegezni így először. Amikor egy ilyen szolgálatban van az ember, amiben te is vagy, rengeteg feladat és elhívás között megjelenik egy lelki gyakorlat, amikor több napig egy idegenekből verbúválódott csapat tulajdonképpen azért érkezik, hogy a te szavaidon keresztül megéljen valamit. Hogy ez picit felelősséggel is jár, de hogy hogyan készülsz egyébként egy ilyenfajta szolgálatra? Milyen gondolatok mentén szoktál felkészülni?
Hát számomra a lelki gyakorlat többfélét jelent. Egyfelől egy belső figyelmességnek a helyzetét, amelyikben az életben nagyon sokféle jelzést kapunk, nagyon sokféle indítást. A lelki gyakorlatban azt tanuljuk, meg azt gyakoroljuk, szó szerint gyakoroljuk, hogy az Isten indítását hogyan tudjuk megkülönböztetni a többi indítástól, azoktól a hangoktól, amelyek valami máshonnan érkeznek, akár a bensünkben, akár a környezetünkben. Tehát hogyan tudunk koncentráltak lenni, és a sokféléből kiszűrni azt, ami Istentől van. Ez azt is jelenti, hogy egy lelki gyakorlatra készülni is, azt hiszem, ilyenfajta hozzáállásban érdemes. Tehát számomra a készület úgy kezdődik, hogy megpróbálom összeszedni magamat, megpróbálom egy kicsit a belső radaromat élesíteni, és odafigyelni, hogy minek van itt az ideje, mi az, ami esetleg olyan tény a környezetünkben, ami mellett nem lehet elmenni szótlanul, ami valószínűleg minden érkezőt, akkor is, hogyha sokfélék, akkor is, hogyha sok különböző helyről érkeznek, különböző életállapotból, mindenkinek megvan a maga gondja. Azt hiszem, hogy ez a fajta készület tőlem is hát nyitottságot kíván, Isten irányába is, aki bízom benne, hogy itt van velünk, hogy ő kíséri, sőt, indítja ezt az egész utat, és másfelől talán azt is jelenti, hogy megpróbálom félretenni azt, ami bennem talán személyes okból, a saját ilyen-olyan igényem miatt előtérbe került, tehát szeretnék tulajdonképpen arra törekedni, hogy el tudjam fogadni azokat, akik érkeznek, hogy nekik legyen helyük, hogy nekik legyen ott terük. Az életem egyik első lelki gyakorlatos élménye 14-15 évesen volt, amikor az atya arra biztatott bennünket, aki a lelki gyakorlatot vezette, hogy az első estén a többi résztvevőért imádkozzunk, és nem magunkért. 28-an voltunk, úgy emlékszem, vagy 29-en, és akkor azt mondta, hogy mindannyian imádkozunk a többiekért, és akkor biztosak lehetünk abban, hogy értünk is 28-an imádkoznak. És ezt ma úgy fordítanám le, hogy igazából néha kimondottan a saját problémánk van előtérbe, a saját kérdésünkkel érkezünk egy lelki gyakorlatra. Már nagy dolog, hogyha tudatosul, hogy hol is tartunk az életben, mi is foglalkoztat most bennünket. De nem érdemes elfelejteni, jó arra is gondolni, hogy kimondva, kimondatlanul mindig számít az, hogy ki van mellettünk. Még egy lelki gyakorlat csendjében is, ahol az emberek alapvetően megpróbálnak Isten felé fordulni, legalábbis én ezt tartom a lelki gyakorlat legfontosabb gesztusának, még ilyenkor is nagyon számít az, hogy a többiek kell, milyen húrok pendülnek meg együtt. A közösség sohasem fölösleges, a közösség mindig hordoz bennünket. Tehát számomra a lelki gyakorlatra készülni azt is jelenti, hogy valamilyen módon megpróbálok belebocsátkozni ebbe a kalandba, ebbe a megérinthetőségbe, amelyikben önmagamnak is kell maradni, de közben meg jó felfedezni azt, hogy kik vannak ott igazán ezen a lelki gyakorlaton.
Amikor jelen vagy egy ilyen lelki gyakorlatban, és ahogy mondod, ez egyfajta kaland is, volt-e már olyan személyes tapasztalatod, vagy olyan élményed, amely tulajdonképpen még neked is segített az előrelépésben, vagy az úton levésben?
Én nem vagyok egy igazán gyakorlott lelki gyakorlatos mester. Tehát amikor lelki gyakorlatokra gondolok, akkor nagyon erősen azok a lelki gyakorlatok jutnak az eszembe, amelyeken én magam résztvevőként voltam jelen. És ezek mindig nagyon sokat jelentettek a számomra. Ugyanakkor kétségtelen, hogy kísértem már lelki gyakorlatot, vagy vezettem már különböző típusú lelki gyakorlatokat. Ugye tudjuk, hogy ez is egy olyan műfaj, amelynek már sokféle módja, formája van. Számomra nagyon fontos az, hogy a lelki gyakorlat egy imádságos légkörben tudjon történni. A közösségi megmozdulások számomra inkább másodlagosak ilyen értelemben. Ugyanakkor az is tény, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy-egy ilyen közösségi esemény az, ami úgy igazán meglök bennünket, úgy igazán rádöbbent arra, hogy mi hol tartunk az úton, és mi az, amit most Isten szín elé oda kellene vinni. Tehát, amikor egy-egy ilyen megindulás megtörténik, az úgy gondolom a vezető számára is nagyon fontos lehet. Lehet, hogy nem az marad meg, ami bennem akkor történt, de megragad egy-egy embernek a kérdése, megragad egy-egy embernek a fájdalma, megragad valakinek a keresése. Számomra az utóbbi időben inkább az a hangsúlyos, hogy ezeket a különböző élethelyzeteket el tudjam fogadni a maguk valóságában, és ezekben érzékelem inkább Isten működését. A lelki gyakorlat bizonyos értelemben a megtérésnek az iskolája. Loyola Szent Ignác találta ki ezt a kifejezést, hogy lelki gyakorlat a 16. században, és megpróbálja a lelki gyakorlatozó számára megteremteni azokat a feltételeket, és odaadni számára azokat a témákat, amelyek mentén úgy gondolja, hogy az ő megtérése, Istenhez fordulása lehető leginkább megtörténik. A lelki gyakorlat vezetője, vagy a lelki gyakorlatozó kísérője igazából egy kicsit háttérbe kell, hogy lépjen, és azt kell figyelnie, hogy ez a találkozás Isten és a lelki gyakorlató között megtörténik-e. És amikor úgy látszik, hogy ez megtörténik, amikor úgy látszik, hogy az illető a résztvevő mondjuk felbuzdul, mondjuk rádöbben az igazi kérdésére, mondjuk fölbátorodik valamilyen döntésre, mondjuk egyáltalán csak, hogy elkezd igazán jelen lenni, azok nagyon szép pillanatok. Én úgy gondolom, hogy meglátni Isten működését valakiben, az mindannyiunk számára szép és nagyszerű ajándék.
Elérkeztünk egy nagyon kedves szóhoz, ez az ajándék, ami hatatlanul összekapcsolódik ennek a lelki gyakorlatnak a központi mottójával, a hálaadással. Te személyesen hogy vagy ebben a fogalommal, hogy hálaadás?
Nekem eszembe jött az egykori lelki atyámnak a mondata, hogy a hálátlanság a legcsúnyább bűn, amelyik egyébként azt hiszem, hogy szintén ez a mondat Loyola Szent Ignáctól származik, és ez persze megmutatkozik abban, hogy önmagunkat mennyire tudjuk elfogadni, megmutatkozik abban, hogy az életünkben mennyire tudjuk látni a szépet, meg a jót, ami ott van. Ugye az egyik leggyakrabban adott elégtétel, úgy gondolom, ha valaki panaszkodik, vagy látszik rajta, hogy elégedetlen az életével, a helyzetével. Ilyenkor jó azt javasolni, hogy minden este köszönjön meg három dolgot, amire igazán hálás. Én szoktam ezt kérni, és akkor mindig hozzáteszem, hogy de olyasmit köszönjön meg, lehet, hogy apróság, de minek tényleg tudott örülni. A szívünkben mindig vannak apró örömök, de gyakran elnyomja őket a világ ilyen-olyan zaja, meg a saját magunkkal szembe táplált elégedetlenség, vagy bármi. Tehát úgy gondolom, hogy a hálát, mint egy ilyen feltörő melegvízű forrást, amiből hál' Istennek Magyarországon olyan sok van, a szívünkbe is ezeket észre kell venni, hogy vannak dolgok, amelyek megörvendeztetnek bennünket, azokért jó hálásnak lenni. A háláról az is eszembe jut, hogy Istennek tulajdonképpen nincsen szüksége a mi hálálkodásunkra. de a dolog természetéből fakad, hogy növekszik bennünk a jó, ha kimondjuk, növekszik bennünk a jó és az igazság, ha visszatérünk annak a forrásához. Tehát számomra hálásnak lenni ezt a fajta életfelfogást jelenti. Az egyik lelkiatyám egyszer írt egy kis könyvet, azt a címet kapta, hogy Morzsák az útra. Tulajdonképpen Illés próféta történetéből indult ki, akit az angyal a sivatagban cipókkal táplált. És arról szól a könyve, hogy ha az ember visszatér az életének szép eseményeihez, gondolatban, hogyha hálát ad értük, akkor újra meg újra erőt merít belőlük, ha nem is olyan lesz, mint hogyha egy-egy cipót fogyasztana el, de legalább egy-két kenyérmorzsát. Tehát hálásnak lenni olyasmit jelent, hogy hagyjuk, hogy a múltunk, hagyjuk, hogy az életünk megajándékozott mi volt, hagyjuk, hogy az életünk szépsége az táplálékká váljon, és úgy kísérjen bennünket.
Ha megtörténik egy ilyen lelki gyakorlat, ahol egy ilyen nagyon-nagyon szép gondolatot boncolgat a lelki vezető, és akkor mindenki próbál erre rákapcsolódni, és te fogalmaztál úgy, hogy ha megtörténik a fellángolás, vagy a kapcsolat kialakul, akkor nagyon érdekes kérdés, hogy mi történik akkor, amikor visszatérünk a hétköznapokba. Milyen tanácsokat tudsz esetleg adni azoknak, akik egy lelki gyakorlatot már elvégeztek, és hogy ezt a tüzet valahogy úgy ébren tartsák, vagy esetleg még talán tovább táplálják.
Ismerjük a régi történet a plébánosról, aki hazamegy, aztán lelkendezve így szól. Olyan jó volt a lelki gyakorlat, hogy legalább 2 hétre lesz szükségem, hogy a régi kerékvágásba visszataláljak. Tehát ez a helyzet, ez a fajta kísértés igazából mindannyiunk számára adott, és persze Jézus szavait is ismerjük a magvetőről, amelyiknek a szava az útszélre esett, vagy tövisek közé esett, de aztán volt, ami jó földbe hullott, és 30-szoros, 60-szoros, sőt 100-szoros termést hozott. Én úgy gondolom, hogy a lelki gyakorlatoknak a lényege az valóban egy találkozás, és ugyanakkor ebből a találkozásból általában születik valamilyen konkrét alakulás is. Tehát nem gondolom, hogy mindjárt úgy kell oda menni, hogy egy jó feltételt meg kell keresnem, vagy egy nagyon konkrét döntést kell hoznom, ez így vagy úgy megváltozzon az életemben. Nem biztos, hogy Isten így akar velünk bánni. Inkább úgy gondolom, hogy a lelki gyakorlatért is hálásnak kell lenni. Tehát, hogyha valaki egy lelki gyakorlatban megtapasztalt bizonyos ajándékokat, valamilyen utat bejárt, akkor ezt időről időre érdemes felidéznie. Például a lelki gyakorlatokra érdemes egy kis notesszel érkezni. Nem azt kell feltétlenül felírni, amit a lelki gyakorlat vezetője mond, néha mond jókat, néha meg unalmas. Inkább azt érdemes felírni, amit bennem a Jóisten véghez visz, ami nekem most fontos. És néha ezek a dokumentumok, ezek az apró személyes dokumentumok később is igazán tanúságosak. Tehát ezt a fajta figyelmes, hálás lelkületet, amit tulajdonképpen már a lelki gyakorlat előtt megkezdünk, szerintem ezt érdemes utána is folytatni.
Záró gondolatként az jutott eszembe, hogy amikor véget ér egy szolgálat, és újult erővel vágsz bele egy újabb szolgálatba, már ezzel az élménnyel, ami ott megtörtént. Mennyiben tudsz ránézni erre az útra olyan szemmel, hogy te is képes vagy-e hálát adni érte? Számomra ez nagy kérdés, amikor egy lelkivezető szolgálatban, munkában, sok-sok felkészülés után megteszi a magáét, akkor ő hogyan van jelen?
Azt hiszem, ez nagyon különböző formákat ölthet. Nagyon függ attól, hogy ez egy többnapos, csendes lelki gyakorlat, ahol az út eleve sok csendes imádságot is magával hoz, gyakorlat esetén megtörténhet. Vagy hogyha egy, inkább az áll az előtérben, hogy egy sok résztvevős, nagy közösség, ahol megpróbálunk azért a személyes találkozásoknak teret adni, gyónásoknak, ennek-annak, akkor bizony esetleg inkább először pihenni kell egy sort, szellőztetni az ember fejét, mozogni egy sort, hogy az egésznek a bizonyos mértékű érzelmű feszültsége az le tudjon csillapodni, félre tudjuk tenni, és akkor lehet néha utólag meglátni, hogy na hát akkor ebből most mi marad meg. Mi az, ami bennem esetleg feszültséget jelentett? Bizonyos értelemben, hogy beszélnek ma bizonyos összefüggésben önszupervízióról is. Mindenfajta emberi találkozásban vannak dolgok, amik jól sikerülnek, vannak, amik félre sikerülnek, vannak, ahol kérdések maradnak önmagammal szemben, vagy a másikkal szemben. Úgy gondolom, hogy van egy belső út, amin a lelki vezetőnek is, ha egyszer volt egy felkészülési időszak, akkor kell egy hazatérő, vagy egy, hát nem is tudom, kimosakodó időszak is a lelki gyakorlatból. És ha csak lehet, ezt valamilyen érzelmi és imádságos szinten el kell végezni.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Martos Levente Balázs püspökatyát hallottuk, és hát nagy szeretettel készülünk mindannyian a novemberi almádiológusra. Várunk téged is nagyon nagy szeretettel.
Köszönöm, és kérem az imádságot meg. Ha ott imádságban tudunk meglenni, az az egész világnak a legjobbat teszi.
Legyen így, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Az elmúlt percekben Szabó Zsófia beszélgetését hallották dr. Martos Balázs püspökatyával a novemberi almádiológus lelki gyakorlatról.